Köszöntöm a hallgatókat, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető, Domanics András. Hatalmas fejlődést hozhat az ökológiai kutatásokban az a módszer, amelynek hatékonyságát tesztelték az Eötvös Loránd kutatási hálózathoz tartozó Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársai. A környezeti DNS vizsgálatok fejlődésével néhány liter vízből meg lehet mondani, hogy milyen élőlények élnek egy adott területen, mondta el a kutatóintézet igazgatója. Kiemelte, így pontosabb képet adhatnak a halállomány összetételéről. Virányi Zsolt kérdezte Erős Tibort.
Külföldi cikkek alapján vettük az ötletet, és olvastuk azt, hogy végül is környezeti DNS elemzés segítségével is lehet vizsgálni az élőlény közösségek összetételét. És hát halökológusként én először elég szkeptikus voltam, hogy ténylegesen meg lehet ezt vizsgálni, ténylegesen ki tudja mutatni néhány liter víz a halállomány összetételét egy adott víztestben, és hát ez inspirált minket, hogy indítsunk el egy ilyen kutatást. Terepökológusok vagyunk, normál halászati eszközökkel vizsgáljuk a halállomány összetételét, ilyen, mint például a kopoltyúháló, kerítőháló, elektromos halászgép, és hát azt gondoljuk, hogy viszonylag reprezentatív képet kapunk a halállomány összetételéről. De ugye minden egyes halászati eszköznek megvan a maga hibája. És ezért is szerettük volna összevetni, hogy nézzük meg, hogy akkor ez az új módszer végül is mennyire hatékony a hagyományos mintavételi módszerekhez képest.
A kutatás során 11 dunai és 11 tiszai holtmeder halállomány szerkezetét mérték fel. Hogyan működik ez a környezeti DNS vizsgálat?
Az elmélete az az, hogy tudjuk, hogy az élőlények magukról ugye különféle sejteket választanak le, vagy válnak le róluk. Jelen esetben például a halakról nyálka, vagy esetleg pikkelyt hullatnak el, és hát ezek a sejtek ugye tartalmaznak DNS-t. És ez a DNS felhalmozódik a vízben, és voltak éppen, amikor a vízmintát begyűjtjük, ebben ott hemzsegnek a kis DNS darabkák, persze ezek fragmentumok, tehát már széttöredezett DNS darabok, ugyanakkor ezeknek az elemzésével, kimutatásával és a bázis sorrendnek a meghatározásával, mert ugye a DNS az ilyen bázisokból áll, meg lehet határozni egy központi adatbázis alapján, hogy milyen halfajhoz tartoznak ezek a DNS fragmentumok. És ez történik ilyenkor ezen DNS meghatározás során, hogy a vízben ott hagyott DNS fragmentumokat elemezzük ki laboratóriumi módszerek segítségével, és azonosítjuk vissza végül is halfajokká. Ezt végeztük el.
Az eredmények mit mutattak?
Az eredmények azt mutatták, hogy bizony ez a környezeti DNS-en alapuló meghatározása a halállomány szerkezetnek, ez hatékonyabb lehet, mint akár a kopoltyúhálóval, vagy más hagyományos eszközökkel, mint például az elektromos halászgéppel történő felmérések. Ez azt jelenti, hogy van például a Nemzeti Biodiverzitás Monitorozó Rendszer, és annak megvan a maga protokollja, hogy egy adott víztérben például elektromos halászgéppel mekkora szakaszt kell mintázni. Mi mintáztuk ezeket a szakaszokat, kimutattunk bizonyos halfajokat, és a környezeti DNS elemzés segítségével bizony pár liter vízből jóval több halfaj tudtunk így kimutatni egy adott víztestből, tehát ténylegesen hatékonyabbnak bizonyult ez a módszer.
Mi a legfőbb céljuk mindezzel, és mekkora jövője van ennek a módszernek a monitorozás során?
Az ökológiai kutatások egyik központi alapkérdés, hogy bármely területről minél reprezentatívabb mintát tudjunk gyűjteni a közösség szerkezetről, de ez a cél például az alkalmazott monitorozással is, hogy a ritka fajokat vagy a védett fajok állományait ki tudjuk mutatni, és minél hatékonyabban, minél pontosabban nyomon tudjuk követni a térbeli és időbeli változásait mind a fajösszetételnek, mind pedig a fajoknak. És úgy tűnik, hogy ez a környezeti DNS módszer ez a jövőben igencsak hatékony lehet és alkalmazható lesz, mind az ökológiai alapkutatás, mind pedig a környezet monitorozás számára. Akár inváziós halfajokat vagy más fajokat könnyebben tudunk detektálni, ezáltal végül is már hamarabb föl lehet lépni például és kiirtani ezeket a fajokat, vagy megállítani a terjedésüket, ha ez szükséges.
Ez a módszer még miben segíthet, tehát mire lehet alkalmas a kutatást követően?
Mi most a módszert tesztelni szeretnénk például a Balaton halállományának a monitorozásának a fejlesztésére, tehát hogy még hatékonyabban és jobban tudjuk meghatározni a halállomány összetételét a Balatonban, de hát ehhez külön vizsgálatok kellenek, hogy végül is mennyi vizet kell szűrni, mit jelent a reprezentatív minta, tehát ezeket szeretnénk a jövőben elvégezni.
Szigma, a holnap világa.
Vas megyében bukkant fel az első hiallomma kullancs, 3 hónappal az Ökológiai Kutatóközpont kullancsfigyelő projektjének indítása után. Az esetet egy kutyatartó jelentette. A nagyméretű, gyors mozgású, csíkos lábú faj azért veszélyes, mert krími kongói vérzéses lázat is okozhat. Tatár Tímea kérdezte erről Földvári Gábort, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Ökológiai Kutatóközpontjának tudományos főmunkatársát.
A kullancsfigyelő projekt egy tipikus úgynevezett citizen science projekt, az érdeklődő lakosság bevonásával zajló kutatás. Arra kérjük a lakosságot, hogy akár saját magukon, akár a házi állataikon figyeljék meg, hogyha van kullancs, ezt próbálják meg lefényképezni és eltávolítani. Utána pedig keressenek meg minket, be lehet küldeni egy e-mail címre a kullancskukac@etorres.hu e-mail címre. Valamiféle egzotikus kullancs felbukkanását ilyen módon viszonylag könnyen azt reméljük, hogy ki lehet szúrni.
Most arról adtak hírt, hogy találtak egy példányt egy olyan kullancsból, amely nem őshonos Magyarországon. Mit kell erről tudni?
Ez egy hialomma nevezetű kullancs, képes egy olyan vírust terjeszteni, ami elég komoly betegséget tud okozni. Ez a krími kongói hemorrágiás ráz, vagy vérzéses láz vírusa. Ez nem egy ritka esemény, tehát a kullancsok maguk azok bejutnak viszonylag gyakran. Ami a ritka, illetve egyre inkább várható jelenség sajnos, hogy az éghajlat változásával, főleg a melegedéssel együtt jár az, hogy ezek a kullancsok, amelyek ennél melegebb klímához szoktak egyébként, könnyebben megmaradnak és továbbfejlődnek a mi égövünkön is. Felnőtt példány, amit megtalált a beküldő kutyatartó, a kutyáján találta egyébként ezt a kullancsot, és ez azt jelzi, hogy nem csak hogy a vándormadárral a fiatal példány bejutott az országba, hanem képes volt átvedleni, tehát továbbfejlődni, és felnőtt alakban pedig már ugye házi állaton emberen tud vért szívni. Úgyhogy ez ezért fontos, hogy erre odafigyeljünk.
Mennyire veszélyes az, hogy egy új kullancs meghonosodik Magyarországon? Nem vagyunk védettek, a védőoltások kevésbé hatékonyak, vagy nem hatékonyak ellene?
Először is nyilván tisztában vagyok azzal, hogy ijesztően hangzik egy ilyen vérzéses lázokozó vírusnak a jelenléte. Hozzá kell tennem rögtön, hogy általában a madarakkal beérkezett kullancsok nem hordozzák szerencsére ezt a vírust, ugyanis a madarak maguk nem fenntartói, nem gazdái magának a vírusnak. Viszont a védőoltásokkal kapcsolatban pedig el kell mondanom, hogy ez egy olyan betegség, amelyre nincsen jelenleg védőoltás, nem csak a magyar lakosság nincs oltva, világszerte nem létezik sajnos védőoltásra. Tehát, hogyha véletlenül egy fertőzött példányt hoz be egy vándormadár, és aztán az fog felnőtt kullancsként majd emberen háziállaton vért szívni, akkor sajnos van némi esélye annak, hogy a vírust is átadja. Tehát emiatt kell felkészülnünk arra, hogy ezek a kullancsok esetleg megtelepszenek nálunk. A fertőzésnek a konkrét veszélye szerencsére viszonylag alacsony. Németország, Csehország, de akár Svédország területén is figyelik meg rendszeresen ezeknek a felnőtt hialomma kullancsoknak a felbukkanását és előfordulását. Ez arra utal, hogy nem csak egy-egy izolált eset van, hanem valóban kezd egyre nagyobb számban megjelenni ez az egyébként egzotikus kullancs, úgyhogy hosszú távon sajnos arra van nagyobb esély, hogy megtalálja a kedvező klimatikus feltételeket.
Van okunk félni, jobban félni most már a kullancsoktól?
Én inkább azt képviselném, hogy fel kell készülnünk arra, hogy veszélyek, újabb fajta veszélyek érkezhetnek, és hogyha ezekre fel tudunk készülni, akkor van esély arra, hogy jobban el tudjuk kerülni a tényleges veszélyt.
Szigma, a holnap világa.
Elkezdték összeállítani a világ első kísérleti fúziós erőműve a Dél-Franciaországban található ITER mágneseit. A 66 tonnás mágnes feladata a 150 millió Celsius fokon égő hidrogén lebegtetése lesz. A 18 méter magas mágnesről Thierry Schird, a Solenoid technológia menedzsere azt mondta, ez lesz a világ legnagyobb erejű mágnese, mivel belsejében 13 Tesla mágneses térrel rendelkezik majd, amely a Föld mágneses mezejének 300 000-szerese. A fúziós kísérleti reaktoron 35 ország összefogásában magyar tudósok is dolgoznak, a kábelezésen át a vészleállásig több rendszeren is. Zoletnik Sándorral, az Eötvös Loránd Kutatási Hálózathoz tartozó Energiatudományi Kutatóközpont fúziós plazmafizikai laboratóriumának vezetőjével, a Eurofusion Konzorcium magyar koordinátorával beszélgettem.
A fúziós erőműnél ott tartunk most, hogy ez az ITER kísérlet az most van az építésnek a legizgalmasabb fázisában, amikor egymás után jönnek be a nagy alkatrészek, és ezekből kezdik összeszerelni a berendezést. Az ITER-nek az a sajátossága, hogy az alkatrészeket szétosztották a partnerek egymás között, és különböző helyeken gyártják a világban az alkatrészeket. Összesen 7 országban, amiből az egyik csak az Európai Unió, és ezeket az alkatrészeket leginkább tengeren szállítják Dél-Franciaországba, ahol egymás után beépítjük őket a berendezésbe.
Milyen alkatrészekre kell itt gondolnunk, mi kell egy fúziós erőműhöz?
Ez egy ilyen mágneses összetartású fúziós erőműhöz, erős és nagyon erős mágneses tér kell, ami ezt a forró közeget, ami még melegebb, mint a napnak a belseje összetartja. Ezek óriási, ilyen több, akár 100 tonnás mágnes tekercsek. Ez egy úgynevezett toroidális tekercs, olyan, mint egy autógumi. Az autógumira van rátekerve az az áramvezető, szupravezető, amelyik a mágnesötelet állítja elő. Ezeket úgy hívják, hogy toroidális mágneses tér, ez egy körbefutó mágnesötelet csinál a toroszban. Ezek a legnagyobb alkatrészek 100 tonna feletti súlyjal. Ezeket több helyen gyártják a világban, és úgy tudom, hogy már kettő ott van Franciaországban, most kezdik összeszerelni. Ami a legújabb hír, hogy a berendezés közepén lesz egy óriási szolenoid, ez egy egyenes, magas mágnes, ez 18 méter magas, ha jól emlékszem, amelyik a plazmában, ebben a forró gázban áramot indukál. Ez olyan, mint egy transformátornak a primér tekercse, és ez is egy szupravezető mágnes. Ez egy óriási amerikai berendezés. Ennek az első darabját szállították le. És azon kívül a fő alkatrészek még a vákumkamra, amelyiknek a belsejében ugye ki lehet szívni a levegőt, és oda lehet majd betenni a forró plazmát, amelyikben az energiát termeljük. És hát között rengeteg megfigyelő berendezés, szivattyúk, ütőberendezések, biológiai védelem, tehát egy csomó egyéb alkatrészből áll még ez a berendezés.
Mit tud egy ekkora mágnes, hogyan kell ezt elképzelnünk?
Ez egy zárt mágneses tér, tehát a berendezésen belül van, kívülre viszonylag kisebb kérjön, tehát nem nagyon zűrös a dolog. Az az érdekessége a szupravezető mágneseknek, hogy ezekben ellenállás nélkül folyik az áram. Tehát felkapcsolják benne az áramot, és az egész nap ott van, vagy akár hetekig ott van benne. Egyébként ilyen szupravezető tekercsek nagyon sok helyen vannak a világban, az emeri készülékek, az orvosi emeri készülékek ilyennel működnek, ez egy jól ismert technológia, csak ebből óriási nagy méretűek és nagy precizitásúak kellenek ebbe a berendezésbe.
Milyen teljesítményt várnak ettől az erőműtől?
Ez a berendezés ez nem igazán erőmű még, és sokszor erőműnek hívják, de ezt úgy hívjuk mi, hogy kísérleti reaktor, vagy kísérleti berendezés. Ennek a várt fúziós teljesítménye 500 megawatt, ami azért jelentős, ez egy paksi blokkkal összemérhető teljesítmény, de ez a berendezés nem fog villamos energiát termelni a hálózatra, ez csak egy ilyen körülbelül néhány 10 perces, maximum 1 órás időtartamra kísérletképpen kapcsolják így fel, és egyszerűen csak fűt majd valamilyen hűtőközeget, vizet a berendezés. Tehát ez nem egy energiatermelő erőmű, ez után, fizikai demonstráció után lehetne építeni energiatermelő erőművet majd.
Tulajdonképpen hidrogént égetnek el héliummá. Honnan lesz a folyamatos hidrogén utánpótlás?
Hidrogén az a világegyetem leggyakoribb eleme. A világegyetem nagy része hidrogénből áll, a csillagok mind hidrogénből állnak gyakorlatilag. Tehát ez nem lenne probléma. A nagy csillagok, például a napunk is, hidrogént alakítanak át héliummal, és evel termelik évmilliárdokon át az energiát. Sajnos az a folyamat, ami a napban zajlik a Földön, nem valósítható meg, mert nagyon kicsi, egy egységnyi térforgalomban nagyon kevés energiát termel, nagyon kevés teljesítményt állít elő. Ezért egy kicsit más folyamatot kell a Földön csinálni, amelyik a hidrogénnek nehezebb izotópjaira alapul. Ezek a nehezebb izotópok a deutérium és a trícium, ezek kémiailag olyanok, mint a hidrogén, de az atommagjuk egy kicsikét más nehezebb. És ezzel a két atommaggal, a deutérium és a tríciumnak az egyesítésével lehet a héliumot termelni szintén. Ez magasabb hőmérséket kell, viszont sokkal nagyobb mennyiségű teljesítmény lehet fajlagosan térfogat egységenként termelni. De ez az a folyamat, amit a Földön megvalósítanak. És a deutérium az nagyon gyakori a Földön, ez a közönséges vízben minden hidrogén atomnak a köze, egy a 6000-hez a deutériumnak az aránya a hidrogénben. A trícium az viszont nincs nagyon a természetben, nagyon kevés keletkezik, csak a magas légkörben. Ezt majd a berendezés belsejében kell megtermelni. És ez az egyik fontos kísérlet, amit meg kell csinálni majd ebben a berendezésben, hogy azt a technológiát kipróbálják, amiben a tríciumot a berendezés működéséhez elő lehet állítani magánom a berendezésben lítiumból. Lítiumnak vannak olyan magreakciói, amik tríciumot eredményeznek, és egyébként héliumot, és ezt a tríciumot lehet bevezetni a berendezés kamrájába, és ott lehet belőle energiát termelni.
Ugye a lítiumról is azt lehet hallani, az akkumulátorok kapcsán hallunk róluk talán a leggyakrabban, hogy azért ez is véges.
Ez egy végleges mennyiség van még a Földön, de nagyon sokan belőle egyébként. Van különböző helyeken is, de van tengervíz, van egy csomó helyen, viszonylag kis koncentráció, nagy mennyiség van belőle. Azonban egy ilyen fúziós erőműhöz nem kellene nagyon sok lítium. A számítások szerint évente néhány száz kilogrammal elműködgetne egy ilyen berendezés, egy ilyen gigawattos teljesítményű nagy erőmű. Tehát igazából a lítium fogyasztás az a lítiumos autóakkumulátoroknál sokkal nagyobb lenne, mint amennyit egy ilyen fúziós erőmű, vagy amit fúziós erőművek elfogyasztanának. Tehát ilyen oldalról nem látunk egy ilyen korlátokat.
Beszélgetés elején említette ezt a hatalmas nagy hőt, becslések szerint ilyen 150 millió Celsius fok lehet bent a szerkezeten belül. Milyen anyag az, ami ezt egyáltalán elviseli?
Hát éppen ez a trükk benne, hogy semmilyen anyag nem viseli ezt a hőmérsékletet, hanem ezt a forró közeget mágneses térre lebegtetjük egy kamra belsejében. Ez valami olyasféle, mint egy fémcső, csak ugye a fémcső az alacsony hőmérsékleten világít. Ha mágneses térbe tesszük a fémcsőben ezt a világító plazmát, akkor el lehet szigetelni a környezetétől. Ez a Tokamak nevű berendezés, ez egy olyan mágneses berendezés, amelyik elszigeteli ezt a nagyon magas hőmérsékletű anyagot a környezetétől. Tehát végülis nem ér hozzá a vákumkamra falához. Csak valahol meg kell oldani ezért a gázcserét, tehát amikor folyamatosan alakul át a hidrogén héliummá, akkor azért a héliumot ki kell szívni belőle. És erre jól meghatározott helyeken, jól kontrollált helyeken ér hozzá az a forró közeg egy meghatározott speciális tartományhoz, és ott semlegesítik ezt a forró gázt, és szívják el utána a héliumot. Tehát alapvetően ez nem érintkezik a környezettel.
A nemzetközi programban 35 ország, köztük Magyarország is részt vesz. Mi az önök feladata, mi a magyar kutatók, mérnökök feladata?
A magyar kutatók már régóta dolgoznak ennek részein. Különböző mérőrendszereket terveztünk, aztán a vákumkamrán belüli kábelezést tervezték magáncég és intézet is, és most egyre több feladatot kapunk, vannak különböző technológiai elemeknek a tervezése, megépítése, letesztelése, egy nagyobb pályázat, amit tavaly nyert meg az Energiatudományi Kutatóközpont, ahol az ITER berendezés vészreállításának a technológiáját teszteljük, egy laboratóriumot építünk erre, ahol ilyen néhány kelvinre hűtött, fagyasztott hidrogén szilárd jéggel akarjuk lelőni a berendezésben a forró plazmát, amikor problémába kerül. De ezen kívül más diagnosztikai technológiai elemeket is különböző cégek és intézetek Magyarországon fejlesztenek.
Ez a bizonyos kísérleti fúziós erőmű mikor kapcsolhat be először?
Én most a hivatalos tervek szerint 2025 végén lenne az első olyan próbálkozás, amikor még csak alapműködésben, mágneses térrel és valamennyi plazmával egy néhány hónapot vagy fél évet működne a berendezés, kipróbálnák az alapvető elemeit, és utána lehetne tovább lépni. De ez még nem egy teljesen fixált határidő. Most folyik majd az eljárás, hogy a partnerek áttekintsék, hol áll a berendezés építése, és azután fognak egy véglegesebb határidőt eldönteni az indulásra. Ezzel azért várnak még, mert most folyik a berendezés első szektorának első 1/9 részének a szerelése. És amikor ez az első 1/9 rész össze van szerelve, és végigcsinálták az összeszerelés feladatot egyszer, akkor gondolják, hogy már nem lesz olyan technológiai probléma, ami a berendezés alapvető elindítását akadályozná. Ezt ki szeretnék most várni, hogy ezt végigcsinálják, és utána lehet egy végleges időpontot mondani, ami lehet, hogy 2026 lesz, vagy valahogy így, de 25-26-27 környékén ez a berendezés valószínűleg el fog indulni.
Műsorunkat teljes egészében meghallgathatják az infostart.hu és az mta.hu oldalon. Búcsúzik Önöktől a szerkesztő műsorvezető, Domani Csandrás.